Sir Laurence Olivier úgy nyilatkozott a pletykáról, hogy az az analfabéták hangos újságja. Nos, ebben a részben hagyjuk az analfabétákat, sőt az írástudókra számítunk. A pletykát bemutató szólások között van olyan, amely rámutat a pletyka pozitív közösségi funkciójára. Például itt van ez a régi megállapítás. Az a vár, akit vívnak. És az a lány, akit szólnak. A népnyelv szerint a pletyka olyan, mint a szaros tehén, összecsapkod a farkával. Ez már elég negatív minősítés, mint ahogy a következő is, amelyben a szentencia a női jelleget támadja. Nem titok, amit két asszony tud. Vagy van egy régi római mondás. Megered a szó, ahol nők jönnek össze. Sokat elárul a pletyka megítéléséről az a babona is, amely szerint, ha a lakodalom napján esős az idő, akkor a fiatalasszony pletykás lesz. Az élete nem lesz jó. Olyan zavaros lesz, mint az idő. Ebben az adásban még folytatjuk az irodalom és pletyka kapcsolatának elemzését, aztán, mint a fenti idézetekből is látszott, rátérünk a nemek pletykáira. Ki hogy reagál, ki miről pletykál leginkább, mi célból, tényleg igaz az, hogy a férfiak többet, a nők pedig jobban pletykálnak, és a férfiak vajon férfival pletykálnak szívesebben, a nők pedig nőkkel? Megtudjuk az adásból. Sziasztok, ez itt a Pletyka és ami mögötte van, 12. adása, Szvetelszky Zsuzsával
és Simonyi Balázzsal.
Az irodalomnál hagytuk abba, folytassuk is még a kimeríthetetlen tárházzal. Például ott van Molière.
Molière az egyik legismertebb szerző a pletyka bemutatása kapcsán, hiszen műveiben nagyon gyakran ábrázolt képmutató szereplőket. A képmutatás egy kulcsmozzanat a pletyka tekintetében, hiszen a pletyka pontosan a képmutatókról rántja le a leplet, de ennek a természetét, ennek a jellegét mutatja be Molière, egyébként a képmutató főszereplőről szóló Tartuffe-ben, ahol Klein így fogalmaz. Ki gátolhatja meg az ilyen szóbeszédet? Bizony nem is tudom, mivé lenne az élet, ha mindennapos buta pletykák miatt kiutasítanók a jó barátokat, s ha képes valaki az ilyen csúf dologra, azt hiszi a világ száját ezzel befogja. A rágalomra nincs semmilyen gyógyszerít, hát bolond, aki a pletykára hederít. Igyekezzünk tehát okosan élni, s tisztán, s ne törődjünk vele, mit fecseg a hitvány. Egy nagyon érdekes pillanat ez, egy kicsit folytatnám is az idézetet, ugyanis elítéli a pletykálást a szereplő, és akkor hallgassuk meg az erre adott választ, ami már egy szofisztikáltabb megközelítés, és azt mutatja be, hogy a képmutatás milyen szerepet játszik az egyes helyzetek, események, tettek bemutatásában, a látszatkeltésében, önmagunk fényezésében. Tehát mit mond erre Dorin? Talán Daphné meg a kis férje az, aki akkor boldog, ha ránk rosszat tud mondani, akiken a világ legtöbb okkal nevethet, megrágalmazni mást, éppen azok sietnek, az ilyen lesben áll. S lecsap, ha valahol udvarlást, még olyan parányit szimatol, gyönyörrel hordja szét híreit a világba, s persze úgy színezi, ahogyan ő kívánja. Azt hiszik, ha a más dolgát kiszínezik, az igazolja majd a maguk tetteit. S azt remélik, hogy a látszat hasonlatosság fényében a maguk ügyét tisztára mossák, vagy azt, hogy legalább megosztja valaki a közbotránkozást, mely őket terheli. Hát itt elérkezünk egy olyan ponthoz, ahol a képmutatásnak a társas építkezéséről van szó, és vissza is utalnék arra, hogy a pletykáról szóló korai szövegeket elsősorban a férfiak írták, és elsősorban a nőket ítélték el miatta, ami nem feltétlenül helytálló megfigyelés, mert ahogy már erről beszéltünk, a 90-es évektől egyre több pletykakutatás bizonyítja azt világszerte, hogy a férfiak is ugyanúgy pletykálnak, mint a nő. Szó nincs arról, hogy kevesebb lenne a férfi pletyka, és mind a két nem számára a legfontosabb pletyka téma a velük körülbelül azonos helyzetben lévő másik társ azonos nemű, tehát akivel versenyben, helyzetben érezhetjük magad, akinek a megfigyelésével, monitorozásával, magyarul a körbe pletykálásával információkat kapunk arról, hogy a saját társadalmi helyzetem az mennyire van rendben, másnál jobb-e, gazdagabb, szebb, okosabb, eredményesebb vagyok-e a koromhoz képest és a társadalmi szituációmhoz képest.
Mi köze a pletykának a szájszakhoz? Korábbi adásokban már beszélgettünk arról, hogy hol nem tud lenni pletyka. Nos, ahol nincs intimitás, ahol nincs bizalom. Márpedig nehezen lehet ott intimitás, és ebből kifolyólag bizalom, ahol a szájszag a közeledést, az együttélést bizony megakadályozza. Kutatások szerint a lakosság 20%-a szenved a rossz lehelettől, avagy halitózistól. Ezért a szájban található baktériumok által termelt kellemetlen illatú, illó kénvegyületek a felelősek. Ez a jelenség az emberiséggel egyidős. A halitózist már a 2000 éves ősi írások is váló okként említik, a Talmudban kifejezetten benne van. Sőt, ezt a kitételt fogadja el egyedüli váló okként. S hogy milyen csúfságokra képes még a szájszag, jöjjön egy nagyon eredeti történet a szájszag és a pletyka kapcsolatáról. Archelaosz, makedón király időszámításunk előtt 411 környékén uralkodott, korának híres műpártolója volt, udvarában a kor legjelentősebb görög művészei is megfordultak, vagy éppen a számüzetésüket töltötték nála. Euripidész is az udvartartás tagja volt, a híres drámaírónak egyszer a fülébe jutott, hogy valaki a szájszagáról terjeszt információkat. Ezért megkorbácsoltatta azt az embert. Ő volt Dekamnikosz. Dekamnikosz később összeesküvés szőtt Archelaosz ellen, egy vadászaton meg is ölte őt, hiszen a király volt az, aki kiszolgáltatta Euripidésznek. Micsoda tragikus láncolat!
Tegyük föl, hogy megjelenik egy ilyen hír egy vidéki önkormányzati lapban, hogy a önkormányzat határozata szerint csökkentik a pénzt az iskola felújítására, mondjuk.
Hát ez kétféleképpen kezdhet működni. Amikor a férfiak beülnek a kocsmába, akkor almondják azt, hogy van egy ismerősük és barátjuk a szomszéd városban, és ott pontosan ugyanezt hallották, de ott az óvodára és a bölcsödére fordított összeg is csökken. Valószínűleg megyeszerte így van, úgy tűnik, hogy a következő években nem lehet felújítani sok oktatási intézményt, és ebből elindul egy értelmező, politizáló, ítélkedő történet. Ezzel szemben, hogyha a hölgyek beszélik ezt meg, mondjuk a piacon, akkor könnyen lehet, hogy arra a következtetésre jutnak, hogyha nem lesz felújítva az iskola, akkor nem lesz szép az elsősök osztálya, akkor az elsősök nem fogják jól érezni magukat, akkor szervezzük meg azt, hogy bemegyünk segíteni, összedobjuk a festékre a pénzt, és akkor amit lehet, nyilván a külső köműves munkákat nem tudjuk önkéntesen elvégezni, de például az ablakkereteket át tudjuk mázolni, és akkor majd valahogy megtaláljuk rá az összeget és a pénzt. Magyarul más a mozgása, mert a női pletyka az egyediből indul ki, és a konkrétat keresi, a férfi pletyka pedig ellentétes mozgású lehet, de inkább egy személyes példával, nem a sajátommal, hanem egy hírtől független példával illusztrálnám ezt. Tehát, hogyha a nők arról beszélgetnek, hogy mondjuk összejött Klári, az adminisztrátor Jóskával, az informatikussal, viszont Jóska a múlt hónapban ezelőtt Györgyivel jött össze, aki lent dolgozik a számfejtésen, viszont Györgyinek a szobatársa Éva összejött Károllyal is, akinek már több viszonya volt a munkahelyen belül, akkor egy idő után arra a következtetésre jutnak, hogy minden férfi csak azt akarja. Ezzel szemben, ha összehasonlítjuk a férfiak pletykálkodását, akik találkoznak és megkérdezik egymást, hogy hogy vagy, mit szólsz az országos helyzethez, mit szólsz a világ történéseihez, mit szólsz ahhoz, hogy mi van itt a mi városunkban, Itt egy fordított csigavonalat képzeljünk el, ők az általánostól jutnak el az egyedi felé, tehát míg a nők az egyeditől az általános felé, a férfiaknál ez fordítva van, és ennek a magyarázatát abban látom, hogy egy férfi számára kulturálisan nem megengedett, hogy kimondja azt a mondatot egy barátjának, hogy gyere Feri, menjünk és plegykáljunk.
Ezért mondja, hogy gyere, szívjunk el egy cigit, vagy üljünk le egy sörre. Ugye az előző példád alapján tehetek egy olyan sarkos megalapítást, hogy mondjuk a férfiak inkább így a politikáról, a ne adj Isten sportról pletykálnak többet, a nők pedig sokkal inkább az emberi kapcsolatai közül válogatnak, tehát családtagok, barátok, ismerősök kerülnek a pletyka fókuszába?
Hát a férfiak esetében a foci, az autók, a politika, ezek fedő témák ahhoz, hogy utána nagyon gyorsan rá lehessen repülni abból a helikopter magasságból valakire, és szét lehessen cincálni. A nők azok nem pazarolják erre az időt, és rögtön azonnal a kapcsolatok elemzésébe kezdenek, illetve a férfiaknál ez még azért nem annyira mérhető és tapintható, mert nekik ugye kevesebb lehetőségük volt az elmúlt évezredekben az informális kommunikáció és a pletyka gyakorlására, ugyanis vagy a vadászaton csöndben kellett várni, amíg megjelenik a vad, hogy el tudják ejteni és legyen vacsora, vagy pedig olyan formális helyzetekbe kerültek, például kis bíróként kidobolni egy hírt, vagy császárként részt venni egy diplomáciai eseményen, ahol nem volt megengedett számukra az a direkt és mély kapcsolatelemzés, érzelmi elemzés, amiben viszont ezért a hölgyek nagy jártasságra tettek szert az elmúlt évszázadok alatt.
Egyébként az, hogy mondjuk egy férfi vagy egy nő irányít egy pletyka kutatást, az befolyásolja az eredményeket?
Szerencsére azért nem, mert a kutatások nagy része ma már világszerte kutatócsoportokon keresztül zajlik, így teljesen mindegy, hogy a vezető az férfi vagy nő, mert a kutatók szakterületüknek megfelelően egyenrangú partnerek abban, hogy hogyan határozzák meg a kutatási dizájnt, abban, hogy megtervezzék, hogy milyen lépésekből fog állni a folyamat, hogyan dolgozzák fel az eredményeket, milyen formába öntik az elemzések. És ez alatt annyi különböző férfi-női kutató látja az egyes szakaszokat, hogy igazán semmi jelentősége nincs ennek.
Közkeletű vélekedés talán már elhangzott tudományos tény, az első valamelyik pletykás műsorunkban, hogy a férfiak többet pletykálnak, a nők viszont jobban pletykálnak. Ez így jól hangzik, de mit akar ez a bomó?
Ahhoz kapcsolódik, amiről az előbb is beszéltünk, hogy egy nő miközben oldottan cseveget mondjuk az írhabőrök javítása közben, vagy a cserépedények foltozgatása közben, vagy gyümölcsszedés közben, nem kellett vigyázni az arc kifejezésére, nem kellett megválogatni a szavait, figyelhetett a másik érzelmi rezdüléseire, vizsgálhatta, hogy a szavak ugyanazt fejezik ki, mint a mosoly, mint az arc, egészének mozgása, a mimika. Ezzel szemben a férfi mondjuk katonaként előre nézett, csak a vezérszavakat hallotta, vagy pedig egész nap a műhelyben kovácsként az üllő csengését hallotta. Tehát a nőknek egyszerűen több gyakorlatuk volt, több lehetőségük volt ez gyakorolni.
Tehát a gesztusban, a szóhasználatban, minőségiben pletykálnak, így lehet érteni azt, hogy jobban?
Így van. Jobban és mélyebben. A férfiak pletykája inkább formális az érvényesüléshez, az eredményekhez, a teljesítményhez, a hatékonysághoz, a karrierúthoz kötődő és a rivalizáló versenyszerű. A nők nem igazán versenyeztek az elmúlt évezredekben, ők a férfiakért versenyeztek, az, hogy a férfiakkal versenyeznek, az csak a 20. században élesedett ki. Ezért már könyv is jelent meg erről, Cat Fight, azaz Cica harc címmel, és ma is így hívjuk ezt, ami viszont egy új jelenség, és emellett az hatott, amiről beszéltünk, tehát a történelem során közelről az érzelmeket, az elengedett oldott beszélgetéseket a nők többször figyelhették meg, mint a férfiak.